102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Duna vízgyűjtőjén eddig lehullott, és a hétvégén még várható jelentős mennyiségű csapadék miatt árhullámokra kell számítani a vízfolyások nagy részén, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Már megkezdte működését az árvízvédelmi munkákat koordináló országos műszaki irányító törzs. Orbán Viktor az esőzések miatt szükségessé vált felkészülést ellenőrizte Budapest és Pest vármegye határán a Duna árvízvédelmi létesítményeinél, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A kormányfő meghallgatta a vízügyi szakemberek és a védekezésért felelős energiaügyi minisztérium vezetőinek egész Magyarországra vonatkozó jelentését a várható vízállásokról és a szükséges intézkedésekről. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Krisztalina Georgievát, a Nemzetközi Valutalap vezérigazgatóját, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan. Megállapították, a háborúk, feszültségek miatt a többoldalú együttműködések gyengülnek, így a korlátok nélküli sokoldalú világkereskedelmi rendszert minden oldalról egyre több támadás éri, miközben a világ nem engedheti meg magának azt, hogy egymással szemben álló blokkokra szakadjon. A Nemzetközi Valutalap szerint a magyar gazdaság növekedése az uniós rangsor élmezőnyében lehet jövőre, jelentette ki Varga Mihály, miután hivatalában fogadta, a budapesti uniós pénzügyminiszteri csúcsra meghívott előadóként érkezett IMF vezérigazgatót. A tárcavezető kiemelte, a Valutalap is támogatja a magyar EU elnökség azon célkitűzését, hogy az unió fokozottabban segítse az adósságkezelésben az alacsony jövedelmű, a migrációt tekintve jellemzően küldő országokat. A pénzügyminiszterek budapesti találkozója minden szempontból sikeresnek tekinthető, mind a résztvevők körét, mind a megbeszéléseken elhangzottakat illetően, mondta a pénzügyminiszter a gazdasági és pénzügyi tanács budapesti tanácskozását követően. Varga Mihály felidézte, kreatív ötletek hangzottak el a magyar elnökség akadályozására, azonban ennek ellenére minden tagállam és szinte minden jegybank magas szinten képviseltette magát. Komoly esélyt lát az érzékelhető bérnövekedésre a miniszterelnök a következő 2-3 évben is, Orbán Viktor erről a Kossuth Rádióban beszélt. Hazánk egy nagyon nehéz időszakon már túl van, és nekilendülés küszöbén a konjunktúra kapujában állunk, mondta. Kifejtette, a magyar gazdasági növekedés az Európai Unió átlagát meghaladja, ebből a szempontból jól állunk, az infláció lassan 3% alá esik, a magyar beruházási mutató is jobb, mint az uniós átlag, utóbbi 20, a miénk 23%. Magyarország érdeke a gazdasági semlegesség és nem a blokkosodás, jelentette ki. Az ukrajnai háborúról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a világ normális gondolkodású része mindig is békepárti volt, azt kellett elindítani a békemissziójával, hogy a nyugatiak is elkezdjenek gondolkodni ennek lehetőségéről. El is indult ez a gondolat, hiszen óriási vitát kavartunk Európában, a békemisszió nélkül ez el sem indult volna, értékelt. Akármit csinál Brüsszel, Magyarország nem lesz bevándorló ország, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett, Magyarország 2015 óta, amikor a migránsválság tetőpontra jutott és az invázió megindult, azt mondja, a külső határokat meg kell védeni, ezért nyavajgás és önfelmentés helyett vett egy nagy levegőt, felépítette a kerítést és megfogta a migránsokat. Hangsúlyozta, az EU-nak nem megbüntetni kell Magyarországot, hanem ki kell fizetnie azt a nagyon jelentős összeget, amibe eddig a határvédelem került, és pénzt kell adni, hogy ezt a munkát folytathassuk. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökét. Nagy Márton a találkozón kiemelte, az EBRD jelentős növekedést ért el a magyarországi portfóliójában, amely több 10 millió eurós bővítést jelentett, különösen a pénzügyi, agrár és ingatlan szektorban. Az egyik legfontosabb eredmény a Budapest Airport tranzakciójában való aktív részvétel volt, ami szintén hozzájárult a bank magyarországi szerepének erősödéséhez. A kormány megnégyszerezte a gyermekétkeztetése fordított összeget, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence ismertette, idén már több mint 130 milliárd forintot fordítanak erre, még 2010-ben 30 milliárd volt a keret. Kiemelten fontos, hogy minél szélesebb körben biztosítsák az egészséges, változatos ételeket a gyermekeknek, fejtette ki. Végül az időjárásról. Alapvetően borult lesz az ég a folytatásban, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Ahogy most éjjel, a következő estétől is majd nagy mennyiségben várható eső, sokfelé viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12 fok körül alakul, és napközben is alig melegszik a levegő, 15-16 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának! Ma este a technikus Kvaszinger Jenő, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. A bemondót Berec Renátát hallják. Most pedig nézzük esti műsor kínálatunkat. A 20 órai hírek után a Líceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Ezután Mit tegyek című műsorunkat hallhatják, melyben dr. Csókai András agysebész a megtéréséről tesz tanúságot. 21 óra után kezdődik Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet összeállításában a Miskolcon idén már második alkalommal életre hívott Arszakra Fesztivál főszervezőjével, a programhoz kapcsolódó Városi Zarándoklat szervezőjével, valamint a zenei és a képzőművészeti programok szervezőivel beszélgetünk. A második Miskolci Arszakra Fesztivált idén szeptember 13-a és 22-e között rendezik meg Miskolcon. Az esemény fő média támogatója, rádiónk, a Szent István Rádió. Rövid ajánlunkban Várhelyi Krisztina, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezője beszél.
Na most a jellemzőket mondanám el, a főbb jellemzőket. Ez azt jelentette, hogy 9 nap alatt 50 program valósult meg, 500 szereplő vett részt a rendezvényeinken, 80 sajtómegjelenésünk volt, 10 000 vendég látta, 12 új zenemű alkotás készült, amelynek ősbemutatója volt a Miskolci Nemzeti Színházban, és országos elismertséget kaptunk. Tehát röviden ennyiben foglalnám össze.
21 és 22 óra között rádiónk Tokai frekvenciáján, Téka című műsorunkban először görög-katolikus félórát hallhatnak, majd nemzetiségi műsorunkban a magyar határ mellett található felvidéki Nagygéres községet mutatjuk be. Milán Tekelt, Nagygéres alpolgármesterét hallják.
Nekünk most volt egy óriási nagy, ami 15 évig elég szégyen ezt kimondani. 15 évig húzódott ez a határ Nagy-Oroszvágy-Nagygéres közt, ami sajnos 15 évig húzódott, és miniszterelnök Szijjártó Péter volt átadni. Úgyhogy ez volt egy óriási nagy munka, óriási nagy pénz, és már mindenki várta ugyanúgy a mi oldalunkról, ugyanúgy Oroszvágy, hát a magyarországi oldalról is. Úgyhogy nagyon-nagyon sok falak kihasználják, mert ott van például Pácinnál is, mondjuk rá Pácinnál is, van ugyanúgy Perbenyiknél, Lácacséke, csak hogy ugyebár ott már azelőtt se volt valami jó állapotban, most még már egyre jobban szét van ott verve az út.
21 és 22 óra között Kisújszálláson, Leltár című műsorunkban Nagy Bálint jezsuita szerzetes az ifjúság pasztorációról osztja meg gondolatait. 23 órakor a Vatikáni Rádió műsorával jelentkezünk, majd ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben Mécs László, Vadócba rózsát oltok című verséről a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. További kellemes rádiózást kívánok, a bemondót Berec Renátát hallották.
Így szól mi krónika.
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Sikeres fél évet tudhat maga mögött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nemzetközi stratégiai és kapcsolatfejlesztési osztálya. Az elmúlt fél évben közel 120 külföldi diák fordult meg az intézményben, akiknek az Eszterházy Mentor Network segített az új környezetben való eligazodásban. A Mentor Network célja, hogy megkönnyítse a nemzetközi hallgatók beilleszkedését a tanulmányi programokba és az akadémiai közösségbe. Becker Rikával és Lindsay Káönnel, a Hallgatói Szolgáltatói Iroda munkatársaival Nagy Krisztina kolléganőm beszélget a nemzetközi osztály és a mentorok idei félévű munkájáról, valamint az elmúlt 5 hónap eseményeiről. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Csak nem 3200 első évessel indul a tanév az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A július 24-én zárult általános felvételi eljárásban több, mint 2700, míg az augusztus 29-én befejeződött pótfelvételi eljárásban további 475 fő, azaz közel 3200 fő nyert felvételt a 2024-25-ös tanévre. A legnépszerűbb szak idén a gyógypedagógia alapszak volt, amelyet az óvodapedagógus és a rövidciklusú tanári mesterszakok követtek. A kollégák az elkövetkezendő napokban további hallgatók beiratkozását várják az intézmény doktori iskolájába, szakirányú továbbképzéseire és részismereti képzéseire is. Az egyetem a 2024-25-ös tanévtől 2 új mesterszakot is indít, a biológus mesterképzésre 15 fő, a mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítő mesterszakra pedig 11 fő jelentkezhet szeptember 14-éig. Továbbá az új tanévben közel 100 külföldi hallgatót is fogad az intézmény, így a felvett hallgatók összlétszáma várhatóan meghaladja a 3500 főt. Az általános és pótfelvételi eljárás eredményeként Egerben több, mint 2700, még Jászberényben közel 420 diák kezdheti meg tanulmányait a következő tanévben. A Líceumban tartották a Kezdő lépések a tudományos karrier felé című projekt záró rendezvényét augusztus 29-én, amely során roadshow-k, tehetséggondozó programok, tanácsadások, pályaorientációs show és egy e-kiadvány is megvalósult. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem által sikeresen pályázott program célja a hátrányos helyzetűek tehetséggondozása és a természettudományok népszerűsítése volt, melynek köszönhetően az elmúlt időszakban az egyetem pedagógiai és természettudományi kar munkatársai több száz fiatallal találkoztak, és 3 vármegye 10 iskolájában tartottak roadshow-kat. Emellett tanácsadással és tehetséggondozással is támogatták a 7-től 12. osztályos tanulók pályaorientációját. A program résztvevő diákjai az EGRI Egyetem épületeiben is vendégeskedtek, ahol megismerkedhettek a botanikus kert különlegességeivel, valamint látványos kémiai és fizikai kísérleteknek is tanúi lehettek. Több száz fiatal bevonásával zárult a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont projektje. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontjában a Kulturális és Innovációs Minisztérium pályázatának köszönhetően az elmúlt hónapokban 15 pályaorientációs roadshow, 8 csoportfoglalkozás, izgalmas természettudományos szakkörök és táborok, 10 részes ismeretterjesztő videósorozat is megvalósult, melyek segítségével több száz fiatal ismerkedhetett meg a természettudományok szépségeivel és a terület kínálta karrier lehetőségekkel. Többek között erről, valamint a projekt során szerzett tapasztalatokról és eredményekről számoltak be augusztus 28-án a Líceumban tartott zárókonferencián. Az eseményen dr. Rázsi András, az Egyetem Fizika Tanszékének adjunktusa elmondta, fontos a természettudományok népszerűsítése a fiatalok körében, a projekt célkitűzése pedig ezzel megegyezik. Továbbá kiemelte, a közelmúltban meghirdetett szakköröket és táborokat nagy érdeklődés övezte. Novák Blanka, a Biológiai Intézet kutató biológusa, a 10 részes videósorozatának célját és tartalmát ismertette a rendezvényen. Elmondta, A tudóslány epizódok 30-40 ezres megtekintéseket generáltak, a TikTokon pedig már közel 800 ezren lettek figyelmesek a tudomány népszerűsítő és ismeretterjesztő tartalmakra. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont eseményét dr. Vida József, dr. Murányi Zoltán és Zoller Gábor látványos kémiai és fizikai kísérletei zárták. A kínai Hubei Egyetem 9 orvosprofesszora és 2 IT szakértője kezdte meg 3 hónapos angol nyelvi és szakmai továbbképzését az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az intézmény idegen nyelvi képzés szolgáltató központjának 120 órás képzésére érkező orvosprofesszorok az általános és orvosi szaknyelvi kompetenciák fejlesztése mellett egy tananyagfejlesztő programon is részt vesznek, míg a 2 IT specialista oktató a matematikai és informatikai intézetben folyó munkát segíti. A nyitó ünnepségen Király Krisztina, a képzés koordinátora, és dr. Kocka Ferenc, a matematikai és informatikai intézet adjunktusa a résztvevőkre váró feladatokról, a tartalmas egyetemi programokról és a szakmai együttműködés lehetőségeiről tartott tájékoztatást, melyet városnéző sétával zártak le. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából a pesti Vigadóban tartott eseményen Magyar Érdemrend Lovak Keresztje kitüntetést vetett át dr. Sárkány Péter, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Társadalomtudományi Intézetének igazgatója, valamint Magyar Érdemrend tiszti keresztben részesült dr. Vadon Lehel Bálint, az intézmény professzor emirátusa. A magyar érdemrendeket Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere, és Zsigó Róbert, a tárca parlamenti államtitkára adta át. A Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 3 másik kollégájának munkáját is elismerte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Trefort Ágoston díjat veltett át Varga Csilla, az Egyetem Tanulmányi és Oktatás Szervezési Osztály vezetője, valamint Hajdú Pál, a Sporttudományi Intézet főiskolai docense 5-ös József díjat, míg dr. Sütő László, a Földrajz és Környezettudományi Intézet egyetemi docense, Apácai Csere János díjat kapott. TikTok pályázatot hirdet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 100 000 forint összértékű sportszerű utalvány nyereménnyel. A hashtaggel a csillagokig felhívása a 14 és 25 év közötti fiatalok kreatív videó alkotásaikat várják, melyekben az Egyetem Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpontban szerzett élményeiket örökítik meg. A figyelemfelkeltő, látványos és szórakoztató formában elkészült anyagok feltöltésének határideje november 4. A pályázattal kapcsolatos további információk elérhetőek az Egyetem weboldalán. Megkezdődött a szüret az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőültetvényén. A termés dr. Novák István, delegált általános rektor helyettes áldotta meg a kölyük tetői birtokon kedden. Az emberi parkodása akkor válik hasznossá, ha Isten áldása kíséri, fogalmazott dr. Novák István az Egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászatában kölyük tetőn. A delegált általános rektor helyettes János evangéliumát idézte, amelyben Jézus egy szőlő hasonlattal utal arra az egységre, amelyet ő, az Isten és a Szentlélek alkot. Molnár Ádám birtokigazgató a helyszínen elmondta, egy rendkívül izgalmas évjárat szürete zajlik idén. A Néró és a Chardonnay fajtákkal kezdődött a munka csaknem 4 héttel ezelőtt, ami szokatlanul korainak számít. Jelenleg olasz rizlinget szüretelnek, hamarosan pedig a vörösbortadó kék szőlők is a pincébe kerülnek. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Lindsay Erika, köszöntelek benneteket. Milyen volt az idei fél év? Meséljetek kicsit nekünk erről. Hány diáknak és hány országnak adott helyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem?
Hát ez az első rész a fél évben kicsit nehezebben indult, mert volt egy új szabályzás a idegen rendészetinél, és emiatt minden változott, hogy nem tudtunk, hogy fognak tudni jönni, vagy mikor, és hogy, és volt egy kis szünet januártól márciusig, és emiatt nem voltunk biztos, hogy hogy ki fog jönni, és mikor fognak tudni jönni, és azért kicsit nehéz volt.
Igen, és nem csak az ugye, hogy az idegenrendészet kormányrendelet, tehát a bevándorlással kapcsolatos kormányrendelet változott, és emiatt pár hallgató nem tudott beutazni, de még az is hozzájárult egy picit így a rázósabb kezdéshez, ugye, hogy a fél év is később indult, tehát február végével volt az indulás, még korábbi években ugye ez február elejére tevődött, úgyhogy picit így kitolódott a dolog, de azért most is körülbelül 120 nemzetközi hallgatót számol az egyetem, és több mint 130 országból vannak itt nemzetközi diákok, akik színesítik tényleg a mindennapokat.
Melyek ezek az országok, ha tudnátok párat említeni?
Sok van Törökországból, valamiért nagyon megszerettük minket, szóval sokan vannak onnan, és aztán egy csomó Kazaksztán, Üzbekisztán, Szíria, kínai...
De vannak itt hallgatók Európa területéről is, például Franciaországból, vagy Olasz Egyetemről, Finn Egyetemről érkeztek az Erasmus ösztöndíjjal.
Fontos, hogy a nemzetközi diákok mellett szót ejtsünk az egyetemen lévő Mentor Networkről, és mesélnétek nekünk, hogy mit is jelent ez.
Ez valamit, amit egyébként a főnökünk, Gemmel Johanna kezdett ilyen pár évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, és úgy volt, hogy észrevettünk, hogy van egy hiány, hogy kell egy ilyen egység a mentorok között, mert van nekünk Erasmus diákok, és van stipendium diákok, és így nagyon fontos, hogy nem érezzük, hogy ez egy különbség itt. Amikor itt vannak, szeretnénk, hogy egy jó nagy család együtt. És azért azt döntöttünk, hogy legyen egy Mentor Network, és együtt dolgoznak mentorok, és most tavaly szerintem akkor kezdődött, hogy kezdtünk, minden új diáknak van egy bizonyos mentor. Szóval tudnak, hogy hova kell menni először, amikor van kérdések, vagy hogy működik valami, először mehetnek hozzájuk, és aztán van egy nagyobb hálózat, aki tud segíteni őket.
Igen, az angol talán úgy mondja, hogy egy body-body system, tehát, hogy van egy kinevezett mentora minden hallgatónak, akihez fordulhat mindenféle adminisztrációs, tanulmányi, orvosi dolgokkal, bármi kérdésekkel.
És úgy kezdődött, hogy én emlékeztem, milyen volt új lenni itt Magyarországon és Egerben, és emlékeztem, hogy mennyire nehéz volt, és éreztem, hogy nem tudtam semmit magamnak csinálni. Nem is tudtam a postába menni, mert teljesen máshogy működött, és nem beszéltek angolul, és nagyon nehéz volt, és sokat sírtam, és amikor kezdtem itt dolgozni, mondtam az akkori főnökömnek, hogy szeretnék segíteni őket ebben, mert volt, aki segített engem, és ez nagyon fontos volt számomra, és én is szeretnék segíteni őket, és azt gondoltunk, hogy jó lenne, ha tudunk lenni egy ilyen helping hand, egy ilyen segítő kéz nekik, hogy mennyire nehéz ezt az átmenet, amikor először valaki itt érkezik, és tudunk együtt érezni velük, és tudunk segíteni őket ebben.
Osszuk meg a hallgatókkal, hogy hogyan válhat valaki mentorrá.
Volt egy új kezdés tavaly, és kezdtünk toborozni, mert szeretnénk több mentorok, és akkor lett egy új e-mail címe, esterhazi.hu, és így lehet küldeni egy e-mail nekünk, és akkor majd válaszolunk, és befogadjunk a családba, és lesz ilyen lehetőség, ilyen tréning lehetőség, és kicsit vezetés, mert általában félnek, hogy én ehhez nem vagyok elég kész, vagy okos, vagy ilyesmi, és annyira nem bonyolult, szóval tényleg csak kell valaki, aki hajlandó segíteni, és együtt érezni, hogy mennyire nehéz egy új helyen, és új nyelven élni, és lakni, és akkor csak küldhetnek egy e-mail nekünk, a Esterházi Mentor Network kukac.uni.esterhazi.hu címre, és így tudunk bevonni őket a csapatba.
Említetted, hogy lesznek tréningek, és lehet erre a kis toborzásra jelentkezni. Meg tudnánk említeni a hallgatóknak, hogy mikor lesz a legközelebbi jelentkezés, hogy mentorrá váljanak, és milyen tréningben lehet részük?
Általában nyáron ez egy csendesebb időszak, azért most kezdjünk a tervezés időszak. Most nem lesz sok praktikus összejövetel, de augusztus végén körül akkor fogunk kezdeni összejönni, és akkor lesz az első tréning, vagy azt tervezünk, és ilyen csapatépítés, vagy ilyesmi, és szerintem most csak jelentkezhetnek, és akkor majd válaszolunk, és igazán augusztusban fogunk kezdeni találkozni és tanulni együtt.
Én is megemlítenék még két dolgot, hogy hogy a munkánkat segítik más irodák is itt az egyetemen belül, például a Kometi, akik konzációs csapatépítő programokkal gazdagítják a mentoroknak az életét, úgyhogy nekik is köszönjük a munkájukat, tehát nem csak mi biztosítunk tréningeket a mentoroknak, ennek a mentorhálózatnak, hanem ugye az egyetem más területén is kapnak támogatást ahhoz, hogy a munkájukat a legjobban tudják végezni, valamint az Erasmus Student Network-ön keresztül is lehetőségek vannak nemzetközi rendezvényeknek, programoknak a látogatására is.
És milyen programokkal készültetek a mentorokkal együtt idén a diákoknak?
Minden fél évre készítünk egy esemény naptárat, amikor a kisebb, illetve a nagyobb volumenű rendezvényeket, túrákat jelöljük be rajta, és általában minden hónapban olyan 4-5 nagyobb rendezvényt jelölünk meg. Hát a tavaszi fél évben színházlátogatást, társasjátékos programokat a mentorok szerveznek a kollégiumokban, de ugyanakkor Szilvásvárosban, Váradra, Lilafüredre szoktunk túrákat, vagy itt a környező vidéken, környéken szoktunk túrákra menni. Valamint most múlt héten voltunk Ópusztaszer és Kecskeméten egy ilyen nagyobb buszos kiránduláson, ami szenzációsan sikerült. Úgyhogy hát ilyen eltérő programokat, kulturális vagy ilyen szociális jellegű programokat szervezünk, és arra is figyelünk, hogy ugye együtt dolgozzunk az egyetemen már meglévő működő diák önkormányzattal is, és velük összhangban tervezzük az a rendezvényeinket.
Egy új dolog és egy újrakezdés volt. A legnagyobb esemény nálunk az a Global Cooking Night. És most újrakezdtünk, mert volt egy kis szünet a COVID alatt. Nagyon vigyázni kellett, és akkor ilyenkor nem akarunk összejönni és kajazni együtt. És most ebben a fél évben újra kezdtünk, és nagyon sikeres volt, nagyon jó volt, élveztünk, és tele volt a terem, és tervezünk, hogy ez csak nagyobb és nagyobb lesz, és több szereplők, aki táncolnak, vagy énekelnek, vagy mutatnak be a kultúrát, és szerintem ez egy új kezdés, újra kezdés, és egy új kezdés volt most ez a dráma csoport, és volt az első előadás a English Café-n az estén, és hallottam, hogy jó volt, és szerintem ez csak nagyobb lesz, és több előadások lesz.
Igen, a drámakurzus ez most egy olyan új lehetőség itt az egyetemen tanuló, nem csak magyar, de nemzetközi diákok számára is, ahol több kultúrából, több országból együtt egy kurzuson belül tanulhatnak, és lehetnek kreatívak. Majd egy előadás keretén belül mutathatják meg a produktumukat a nagy közönség előtt és az egyetem közönség előtt. Volt egyébként olyan programotok az idén, amit nehezebben sikerült valamiért megvalósítani?
Hát igen, egyrészt, ahogy Lindsay említette korábban, Global Cooking Night az egy ilyen érzékenyebb esemény volt, mert hogy ugye nagy kimaradás után most újra elő kellett bravúrozni egy ilyen nagyobb volumenű nemzetközi rendezvényel, de kaptunk segítséget a kommunikációs osztálytól is, meg hát nyilván ez volt az első újrakezdés, úgyhogy reméljük, hogy jövőre nagyobb támogatás lesz így a látogatók részéről is. Ez kicsit olyan nehezebb volt így összehozni, mint első rendezvényt, meg ami így tapasztaltunk, nyilván, hogyha szeretnénk hosszabb, távolabbi városokat meglátogatni Magyarországon, oda nehezebb eljutni, úgyhogy tehát a költségen, megszabott költségen belül maradjunk, de ezt is igyekezünk áthidalni, és a jövőben szeretnénk több ilyen programot is megvalósítani.
Szerintem ami nehéz a Global Cooking Night, hogy ez egy csomó részletek, szóval sok ember benne van, és sok kis részletekről van szó, hogy mindenki kell a saját dolog csinálni, és össze kell jönni mindent, és ez egy nagyon nehezebb ment a szervezés, de most már profik vagyunk, és nagyon jó lesz a következő, és tudunk, hogy lesz, és szerintem nagyon, hát sokkal sikeresebb volt, mint vártam, szóval ezért szerintem nagyon jó lesz. Általában a külföldi diákoknak nincs családjuk itt, és azért ők egymásnak család, és akarnak összejönni. Amit szeretnénk ebben kicsit fejlődni, hogy több kapcsolatok vannak a itteni diák, a magyar diákokkal, és az a nehezebb. Szóval ebben akarunk fejlődni, szeretnénk többször összehozni a külföldi és a magyar diákok, és
ezen dolgozunk most.
És el kell mondani a hallgatóknak, hogy amiért ez tényleg egy fontos esemény, mert itt lehetősége van az egyetemi dolgozóknak, hallgatóknak megismerni azokat a nemzetközi diákokat, akik megérkeztek a fél évben. Ők ugye énekes vagy táncos, prózai előadással is szoktak készülni, főznek, és ti díjazzátok, ugye a zsűri díjazza, hogy melyik volt a legjobb étel azon az estén. Idén ki nyerte meg?
Most Rahul nyerte, ő indiai, és ő csinált egy ilyen tejberízes teszert, ami nagyon finom volt, nagyon fűszeres, és nagyon jó, és ő nyerte. Szerintem ez egy nagyon fontos lehetőség az itteni magyaroknak, hogy az egész világ jön hozzájuk, és nem kell utazni, nem kell kényelmetlenben lenni, szóval csak lehet itthon kóstolni az egész világ, és élvezni egy új kultúrát, és ez egy nagyon fontos lehetőség.
Igen, ahogy említetted, egy éjszaka alatt ismerhetnek meg egyszerre több kultúrát, több nemzetnek a különleges ételét, a hagyományát, úgyhogy én mindenképp ajánlom jövőre mindazoknak, akik hallgatják most ezt a podcastet, hogy látogassanak el az egyetemnek a Global Cooking Night-jára. És így zárásként milyen újdonságokkal készültök a következő fél évre? Erről be tudnátok-e minket avatni? Van már tervetek?
Hát csak nagyobb, ahogy mondtam, most lett vége a fél év, és még nem nézünk előre, de most fogunk kezdeni nézni, hogy mi lesz a következő fél évre. És szeretnénk több különleges programok bevonni, ami még nem volt. Például beszéltünk a laser tag, nem tudom, hogy kell mondani ezt. A magyarul, de ilyen lézeres csata, vagy ilyesmi. Szoktak járni ilyen paintballozni, de ez egy másfajta. És keresünk más lehetőség. Egyébként beszéltünk egy itteni non-profit csapattal, aki csinál ilyen lélekszínház, olyan színház, ami az érzékszervek használ, kivéve a látás, és tudnak átmenni, sétálni ezt a lélekszínházon, és nem látnak semmit, de van ilyen szagolás, van ilyen érzés, mozdulat és minden, és ezt szeretnénk próbálni velük.
Ugye, ami problémát okozott a rendezvények, események tervezésében, az igazából az, hogy ezeket a hallgatói rendezvényeket a naptárban hogyan egyeztessük össze a már meglévő nagy egyetemi eseményekkel, hiszen így is egy nagyon gazdag lista vár a hallgatókra, és ahogy Lindsay említette most, hogy szeretnénk az egyetemi hallgatói rendezvényeket összehozni jobban, összeközelíteni a nemzetközi hallgatói rendezvényekkel, tehát együttműködni jobban így az egyetem más osztályaival, és igen, szeretnénk a nemzetközi esítést jobban behozni az egyetemi hallgatói életbe e kapcsán. Úgyhogy már most felvesszük a kapcsolatot így a kommunikációs osztállyal, hogy a rendezvény naptárat átbeszéljük velük, és hát a többi az majd meglepetés lesz.
Én nagyon köszönöm, hogy meséltetek nekünk a Mentor Networkről, a nemzetközi diákokról és az eseményekről, amelyeket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Nemzetközi Hallgatói Szolgáltatói Iroda kínál. Köszönöm, hogy velem voltatok, és további jó munkát kívánok nektek az idei fél évre. Mindazon hallgatóknak, akik pedig kérdéssel fordulnának a Nemzetközi Szolgáltatói Hallgatói Irodához, elérhetőek a studentmobility@uni-eszterházy.hu-n. Találkozzunk a következő fél évben is.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal tartották meg tavaly novemberben az Élni Teljesen Jó országos életvédelmi napot. Az előadók között volt dr. Csókai András agysebész, aki megtéréséről tett tanúságot.
Van kivel megosztani, élni teljesen úgy jó, van kivel megosztani az örömöt, és van kivel megosztani a szenvedést. Inkább tulajdonképpen most egy kicsit az utóbbiról szeretnék beszélni, a szenvedés teremtő energiájáról, és arról, hogy hogy tudunk az Úr Jézusból és egymásból életerőt, életörömöt meríteni lelki, vagy adott esetben testi szenvedéseinkben, ami a legfontosabb dolog. Ugye a sátánnak nagy bravúrja az, hogy elhitette azt még a keresztény testvérekkel is, hogy a természet feletti és a természetes szétvált bennünk, és szó se lehet arról, hogy mi, hogy Isten országa bennünk van, köztünk van, hanem az valahol egészen máshol van. És amikor hívő létedre így gondolkodsz, akkor bizony elveszik a forrás, a benned lévő forrás, és ugye elveszik a Isten országának a forrása. Hát bennem is alaposan elveszett, ez csak avval demonstrálnám, hogy egy érdekes történet, ami sok-sok hívővel is megtörténik. Ez 1938-ban Párizsban történt egy zsidó fiúval, akik avval szórakoztak a barátaival, hogy bemennek a katolikus templomba, és akkor ott vannak, aztán sőt, hogy heccelték egymást, hogy na, akkor ki mer bemenni a gyóntatószékbe. Hát és akkor az egyik mondta, hogy na, majd én bemegyek. Akkor bement a gyóntatószékbe, ott egyből fölismerte az atya, hogy itten viccelődésről, gúnyolódásról van szó, de vette alapot, és kvázi meggyóntatta, és végén azt mondta, hogy fiam, te azt kapod penitenciának, hogy amikor mész ki a templom kapun, ott jobbra van egy kereszt, és ott háromszor elmondott, hogy tudom, hogy meghaltál, értem a kereszten, de ez engem egyáltalán nem érdekel. Hát ez a fiú mosolyogva elindult, elment oda, és amikor harmadszorra végére ért, bizony elindult benne egy megtérési folyamat, és végül Párizs érseke lett, Jean-Marie Lustigének hívják. Egy érdekes történet, hogy indul és hogy zajlik egy ilyen nagy megtérés. És az az igazság, hogyha számba vesszük, nagyon sok hívő, magát hívőnek mondó felszíni keresztény, vasárnapi keresztény, látszat keresztény testvérünk bizony így gondolkodik. Ezt azért tudom, mert én is pontosan így gondolkodtam. Pontosan így gondolkodtam, onnantól fogva, hogy elhagytam a gyermekkornak a gyönyörűséges, szép, tiszta hitét, és akkor úgy hittem én Istenben, aki ott fönn van, jó messze, nem is tudom, hogy milyen, majd az élet végén vagy elszámol, vagy leszámol. Szóval egy borzasztó felszínes hit, ugyanakkor pedig, hát azt mondtam, hogy én egy hívő ember vagyok. Aki viszont így éli az életét, annak előbb-utóbb elveszti az immunrendszerét, mert elhagyja a templomot, elhagyja a szentségeket, a gyónást, szentáldozást, és akkor, amikor jön a meccs, akkor ne csodálkozzon, hogy kiütik. Emlékszem rá, kisgyerek voltam, a sátán úgy próbált bántani, hogy meggyóntam, és amíg a gyóntató székből sor került a szent áldozásra, mindenképp valami bűnt akart belém az agyamba nyomni, valami csúnya gondolatot mondjak el, csak hogy vétkezzem, amíg a szent áldozáshoz járulok. És ellen tudtam állni hatalmas nagy imákat mozgósítva. Ellen tudtam ennek állni, de ehhez az kellett, hogy én tudtam, hogy meggyóntam, tudtam, hogy áldozni megyek. Na most, amikor ez elmarad az embernek, kamaszoknak, aztán gyerekeknek, vagy esetleg felnőtteknek, akkor kiszolgáltatottá válnak, és akkor beviszi az ember életébe a bűnt. Hát pontosan így jártam én is, és hiába volt nagy gyönyörű diákszerelmünk a feleségemmel, én 16 voltam, ő 14, amikor megismerkedtünk, minden szép volt, minden jó volt, de aztán csak elkezdett a házasságunk mélypontra jutni, és pontosan azért, mert elhagytuk az imádságot, elhagytuk a templomot, elhagytuk mondjuk így a edzésmunkát. Hát a sátán engem terített le, és bizony nagyon nehéz 8 év után sikerült végre elgondolkozni, mert élett a lelkiismeret, de ekkor én már 42 éves voltam, az utolsó 8 év az tragikus volt. Na, aztán volt abban minden. De végül is a lelkiismeret az egy csodálatos kegyelem, amit minden ember megkap a jó Istentől. Krisztus homályos hangja ott van bennünk, és az szólongat. És akkor 42 évesen elkezdtem odafigyelni erre a szólongatásra, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szenvedtem, mert a tékozló fiú minden ellenkező híresztelés szerint nem jó érzi magát a disznóban, szenved. Az alkoholista is szenved, a kábítószeres is szenved, csak újra és újra elnyomja valami abúzussal ezt a szenvedését, de szenved, szenved. És végül mély szembesülés, gondolkozás után egyszer csak megtörtént velem ez a csodálatos konverzió. Ott egy tópartján üldögélve, egy kis füzetet olvasgatva, az tette fel a füzet azt a kérdést, hogy mi akarsz lenni, tanítvány, pogány vagy farizeus? És mondtam, hogy magamba, hogy tanítvány akarok lenni, hogy a fenébe akarnék tanítvány lenni. Hát gyerekkoromban is az voltam. És elkezdtem visszajárni a gyermekkoromnak a templomaiba, és végül elért az a csodálatos, misztikus tapasztalat, így hívjuk az ilyet, amikor ez a kereszt előtt térdelve, imádkozva, bűnbánatot gyakorolva, valóban az Úr Jézus a keresztről rám tekintett, mindegy, azon a belső hangon azt mondta, hogy eleget bajlódtam veled, most már menj a rendes utadon. Ez egy misztikus tapasztalat, sokaknak van ilyen, nagyon fontos, hogy levizsgáztassuk, hogy van-e jelentősége, van-e hirtelensége, és ami a legfontosabb, illeszthető-e az evangéliumba. És hogyha ennek a háromnak megfelel, ezt egy ferences atyától hallottam, Bánk atyától, ott szolgált a ferenciek terén, talán emlékeztek rá, akkor elgondolkodhatsz azon, hogy tényleg megszólított az Úr személyesen, mint egy misztikus tapasztalatba. És ettől a pillanattól kezdve valóban megváltozott minden, mert visszatértem gyermekkoromnak a templomaiba, és elindult egy csodálatos megtérő élet, mert az egy folyamat a megtérés, nincs olyan, hogy megtértem és pont. A megtértem azt jelenti, hogy nem csak bűnbánatot tartottam, hanem Krisztus követő akarok lenni. Ez jelenti, hogy megtértem, de az nem jelenti azt, hogy nem esel el, mondjuk illik azokba a nagy bűnökbe nem elesni, amit korábban elkövettél, például adott esetben a házasságod ellen. De a csodálatos az volt, és itt sajnálom, hogy nincs itt a drága feleségem, megkaptam a 7x70-szer való megbocsátásnak a kegyelmét. És ez az, ami a gonoszt emberi oldalról nagyon ketté töri. A válságban lévő házasságokban ugye az a fő probléma, hogy emberi módon teljesen érthetően nem tud a sértett fél megbocsájtani egy idő után. És ezzel generálja azt, hogy valóban szétváljanak. Hát nekem ez egy különleges ajándék és kegyelem, hogy egy ilyen feleséget adott nekem az Úr. Meg tudott, képzeljétek, bocsájtani úgy, hogy nem hántorgatta fel, a mai napig nem hántorgatja fel. És valóban, ha egy kapcsolat tönkre megy, legyen ez egy házasság, az azon a szinten igazából nem nagyon tud egy újra egyesülni. Mindig egy magasabb szintre lép Isten kegyelméből. És ez egy megtapasztalás volt. Visszatért a diákszerelem, még a három gyerekünkön kívül még született két másik gyermek, és azt kell, hogy mondjam, hogy 16 éven át földi szempontból is rengeteg siker, öröm övezte az életünket. Nem csak a megszületett két gyermek, hanem szakmai sikerek, tudományban, mindenhol. És egy fura kísértése van a hitét mélyen gyakorló embernek, mégpedig az, hogy neofita létére annyi öröm éri, hogy azt elkezdi hinni, hogy én külön vagyok, mint a többi ember. Mert engem annyi ajándékot kapok a jó Istentől. Engem is ez elért. És az az igazság, hogy ebből a fajta idézőjelbe vett de nagyon veszélyes gőgből, vallási gőgből egy dolog tud téged rendbe hozni, a kegyetlen nagy fájdalom. Arra föleszmélsz. Ezt is kegyelemként kell felfogni, és majd itt egy kicsit részletesebben elidőzök, és ezt a kegyelmet is megkaptuk. Valóban egy tragédia kapcsán kaptuk meg. A 10 éves kisfiunk a 10. születésnapján belefulladt a kerti medencének a 15 centis vízébe. És itt ugye a sikertelen újraélesztés után látszik, hát egyszerűen nem akartam elhinni, hogy velem, aki 16 éve ennyit imádkozik, egy példás életet kezdtem el élni. Hogy lehet, hogy engedheted meg te, Istenem, hogy ez megtörténhet velem? És hogyha egy ilyen nagy szenvedést kapsz, mondjuk így a élettől, az a elmúlt 10 évnek a tapasztalata, mert ez most már 10 éve történt, hogy egyetlen dolgot kell valahogy kinyögnöd. Azt, hogy Istenem, nem tudom miért történt, hogy történt ez, de egyet tudok, te engem jobban szeretsz, mint én magamat. Jobban szereted a kisfiamat, mint én szeretni tudom. Ami a legfontosabb, hogy te kikapaszkodjál egy ilyen nagy tragédiából, és az végül drámává szelidüljön, ahol van ugyanúgy katarzis, de van kiemelkedés. És ez pedig a rózsafűzér, és az, hogy közösen viselni, adott esetben egy házasságban a szenvedést, és nem egymást hibáztatni, megbocsájtani egymásnak és magunknak. Ez a legfontosabb. Az ember egy ilyen gyerek halálnál nagyon nehezen tud megbocsájtani magának. Nekem a legnagyobb problémám az volt, hogy mondjuk nem hívták fel a figyelmünket a epilepsziás véletlen baresetekre, ahol 20-szor annyi a halálozási arány, mint a rendes populációba. De hogy orvos létemre hogy ennyire akartam, mert a gyerek jól gyógyult, tehát teljesen egészséges életet élt a gyógyszer mellett. Teljesen egészséges életet élt. És hogy orvos létemre nem jutott eszembe, hogy hát van ilyen, hogy valakinek hirtelen jön egy rohama, és akkor belefullad a párnájába például. Ilyen is van, meg sok ilyen van. És hogy nekem ráadásul idegtudományokkal foglalkozom, mondjuk nem epilepsziával, nem jutott eszembe ez, hogy mindenhol leizoláljam ezt a gyereket, és közelébe se mehessen. Azt tudtam, hogy a Balatonban nem fürödhet, de az, hogy egy 20 centis kerti medencébe is bele lehet fulladni, nem jut azt eszembe. És ezért nagyon-nagyon hibáztattam magamat, és egy hosszú-hosszú idő betelt, pontosan addig, amíg a depresszió tartott, hogy az 16 hónap volt, amíg valahogy meg tudtam magamnak ezt bocsájtani. Hát hogy ne tudnám megbocsájtani, hogyha az Isten is megbocsájt, aki megbocsájt másnak vagy magának, az Istenhez hasonló. És olyan nehezen, olyan sokáig tartanak ezek a önvádak, amiket nem szabad, hogy tönkre tegye az embert, de végül is 16 hónap, mondjuk így, szenvedés után megjött az az igazi teremtő energiája ennek a szenvedésnek, mert egy hatalmas hit lépcső ugrás következett be. Biztos ti is nagyon sokszor érzitek azt, hogy hopp, megint közelebb mentem. Megint megértettem valamit ebből a prédikációból, megint megértettem valamit ebből a könyvből, vagy akár egy művészeti alkotásból. Hát így voltam vele, hogy egyszer csak 16 hónap múlva húsvét jött, már a második húsvét, és akkor megértettem, hogy mi történik az utolsó vacsora termében, és hogy oda bizony az Úr Jézus hogy toppan be, frissen üdén fiatalon, fellelve teljes fiatalságát, frissességét, megölelhető, halat eszik, igaz, hogy dicsőséges test, de megfogható, igaz, hogy más létrendből jön már, nem ebből az anyagi világból való, de mégis megölelhető. És ez egy olyan fontos dolog volt, mert a gyerektől is így váltam el, hogy megöleltem, mert előtte sportoltunk ott a kertbe, és ő győzött, gratuláltam neki, megöleltem. És akkor, amikor ezt a szívemig lehatolt, átéreztem a szívem mélyéig, akkor bizony elárasztotta Szentlélek, és elfújta a bánatomat, szomorúságomat, és ezért tudok nektek derűsen, mondjuk sokszor megrökönyödnek erről az egészről beszélni, mert megértettem, amit a drága gyóntató atya mondott egy héttel a hevenesi atya a gyóntatószékbe, amikor gyóntam a magam önvágyait, hogy Andriskám, ne irigyeld azt a gyereket Jézustól. És valóban így van, ne irigyeljük az elveszett gyermekeinket Jézustól. Jó helyen vannak, egyből oda jutnak. Hát ez egy nagyon erős hitlépcső volt, de milyen nehéz ezeket a hitlépcsőket megtenni, hiszen még az apostolok is, a tanítványok is, a Emmauszi tanítványok legalább 2,5 órát, vagy nem tudom mennyi lehetett, mennek az Úr mellett, és nem ismerik fel. Hát hogy lehet ez? Nem ismerik fel. Mária Magdolna ott van mögötte, hátrafordul, és inkább kertésznek nézi, és nem ismeri fel. Tehát azért nem olyan könnyű a életünkben felismerni a bennünk élő názáreti Jézust. De hogyha ez megtörténik, akkor mindig megkapjuk tőle az életörömöt és az életerőt. Ez nagyon fontos, az életerő, mert az életerőt az adja, hogyha érintésbe, érintkezésbe jutunk Jézussal. Természetesen az oltári szentséget, amikor felvesszük a Euharisztiát, az egy csodálatos testi-lelki érintkezés, de imában is eljutunk ehhez az érintéshöz, ahogy a vérfolyásos asszony is eljut, itt látható a bal oldalon, ezen a képen. Tehát ez az alapja annak, hogy egy állandó erős életerő, életöröm legyen bennünk, mert ezt kell radiálni, sugározni az emberek felé, mert a lebigyeztett szájú ajkú keresztények nem fognak tudni evangelizálni. Nekünk minden körülmények között, amikor a megpróbáltatások érnek, ennek az életerőnek, életörömnek kell átjönni, de ehhez bizony, amikor bánatba vagyunk, akkor ki kell önteni a szívünknek a bánatát a Jóisten felé, ki kell önteni minden bánatunkat, hogy kiüresedjen, és utána megtöltse önmagával, hogy érzékeljük ezt a csodát, hogy minden pillanatunkat áthatja a jelenléte és a vele való együttléte, és akkor tudjuk az irányt, meg fogjuk kapni, hogy mi a feladatunk abba az életállapotba, és ez egy nagyon megnyugtató érzés. Röviden summázva ezeket a gondolatokat, ezt a mondást készítettem, ugye az imádságnak, a mély imának a laikus számára is az a lényege, hogy valahogy lejusson a lelke mélyére, és oda tudjon ülni negyediknek, a Szent Háromság Egyisten asztalához, negyediknek, és ott mindig béke van, mindig öröm van, és ott eltűnik már az ego, mert ennek az útnak, ami megy lefelé a kiüresedés folyamán, ugye két nagy bukófordulója van. Az egyiknél az egóval kell frontálisan ütköznünk, és azt le kell győzni, mert akkor nem tudunk lejutni a bennünk lévő élő Jézushoz. A másik ilyen nagy ütközési pont, hogy megrohannak minket a kísértések, és akkor nagyon könnyen az ember felhagy a mély imádsággal, és megpróbál inkább akkor kényelmesebb úton visszamenni a felszínre, csak hát felszínesen nem jutunk el ahhoz, aki bennünk él, és adja az éltető erőt az életünkhöz, vagyis a Szentlélekhöz és az Úr Jézushoz, illetve hát persze a mennyei atyához, mert mind a hárman ott vannak. Hát ez egy nagyon erős megtapasztalás volt, és használom a mindennapokban, megmondom őszintén, mert érzékelem azt, hogy a műtétek során, nehéz műtéteknél az ember oda hívja az Úr Jézust, hogy együtt legyen. Egy másik gondolat még a visszatérve a gyermekhöz, hogy kaptam egy nagyon erős másik misztikus tapasztalatot a haláleset után, nem is olyan sokkal. de nem tudtam meggyógyulni tőle. Meg kellett várnom az értelem útját. Erre azért hívom fel a figyelmeteket, mert a mi hitünk, vallásunk, nem is Barsi atya mindig azt mondja, hogy nekünk nem vallásunk van, hanem útigazság és életünk. Azt hallottam egy prédikációban. Van sok vallás, de a kereszténység az nem vallás. Az egész más, mint a vallás. Itt nem a ember keresi az Istent, hanem a jó Isten keres minket. Na, tehát a misztikus tapasztalatról nekem egy oltári szentség élményem volt különben a bazilikában, ott bemegyünk, jobbra van egy kápolna, egy szentségimádó kápolna, és megjelent az Úr Jézus a oltári szentségben, ahogy ott imádkoztam, átfogta a Marcikát, és jól hallottam azon a belső hallással, ahol általában megszólít minket az Úr, biztos tapasztaltátok, hogy jól látod, apu. Azt hittem, hogy meggyógyultam egy ilyen erős tapasztalattól, és nem gyógyultam meg, visszaestem. És ezért nagyon kell vigyázni a misztikus élményekkel, misztikus tapasztalatokkal. Az igazán meggyökerezett erős hit és bizonyosság az az értelem útján fog megszületni bennünk. Nem kell feltétlen misztikus tapasztalat. Persze segít, csodálatos dolog, de az értelem útján is el lehet jutni ahhoz a mindent kiálló, minden nehézséget, megpróbáltatás kiálló mély hithez. Hát ezért mondta az Úr, hogy boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Ezek a rengeteg hitélmények, ezek generálták például bennem a tudományt, amivel sikerült a sziámikreket szétválasztani. Imádságba kaptam az összes tudományos ötletet, amit alkalmaztunk, de itt is nagyon fontos volt, hogy ott Dakkába a műtét előtti napon tudtunk egy katolikus templomot találni, és szentáldozásba részesültünk, és még nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos volt az a hatalmas nagy imádság, amit itthonról kaptunk, szervezett módon. Sokan ezt is megmosolyogják, sokan gúnyolódtak, hogy András, te azt hiszed, hogy az imádság az így segít. Hát az neked segít, aki mondod. Ez egy nagyon nagy tévedés. Igenis, hogyha valamiért imádkozunk, akkor nem tudjuk, hogy, de valahogy eljut, aztán mi lesz belőle, arról már nekünk nem kell sokat gondolkodni. Sok ellentét, veszekedés alakult ki, de az viszont megtanítja az embert, hogy eljusson a harmadik nagy próbához. Ugye az első volt a tékozló fiú, a második a szenvedést teremtő energiája, és a harmadik, ami olyan sunyin lapul a közéletbe, a megbocsájtás, az ellenség szeretet. Magyarországnak ezt kell kihevernie, hogy belül meginduljon az emberekben, az egymás ellen veszekedő, ellenálló táborokban tényleg egy valódi ellenség szeretet, ami szintén csak az érintés által jöhet létre, és hát nagyon nagy öröm az, hogy mi katolikusként megélhetjük a Eucharisztiának a csodáját, és magunkhoz vehetjük. Köszönöm szépen nektek!
Elhangzott adásunkban dr. Csókai András idegsebész tanúságtételét hallották, mely a harmadik országos életvédelmi napon hangzott el, tavaly novemberben Székesfehérvárott.
Szürke házfalakra rászakadt már az este, valahol felsír még egy kisgyerek. Hallom, az édesanyja dallal csitítja el, hadatom a nyitott ablaknál, s végül én is énekelem. El hűs dunai szél, aludj el, kis ember, aludj el. Álmodj hintát homokozó, álmodj réteg kis patakot,
háztetőn ott neked táncol a hót. Ma néznek rád a fénylő csillagok. A sötét folyó parton álmos nagy béka ül. Hamtalan suhan egy kis madár, látod ő is az a repül. Könnyű álmot hozzon az ég, altasd el hűs dunai szél. Aludj el, kis ember, aludj el. Álmodj hintát homokozót, álmodj réted kis patokot. Thank you.